Folytatjuk a krízisek és pofonok adást. Antal Csaba, Jászai Díjas, díszlettervező, jelmeztervező a vendégem, aki itthon és külföldön is számos darab előállításában segített. Ha már ezt így mondtam, látsz-e, vagy milyen típusú különbségeket látsz külföldi és itthoni színházi megközelítések között, most kifejezetten a te szakterületedet nézve?
Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Hát van egy handicapem, én nagyon szeretem a nyelveket. És viszonylag jól is beszélek egy pár nyelvem.
Hát annyi baj legyen.
Ez azt eredményezi nekem, hogy egy csomó mindent megértek, ha külföldön vagyok. Ez azt jelenti, hogy különböző kultúrákban vagy benne. Tehát van a magyar kultúra, ez egy viszonylag egész, de akkor, hogyha elmész Franciaországba, vagy Olaszországba, vagy Amerikába, ott egy másfajta kultúra van jelen. És ezt a kultúrát megérteni, és ennek a kultúrának ebbe egyrészt részt venni, másrészt pedig tényleg szerencsésnek mondhatom magam, hogy nagyon fontos művészekkel dolgozhattam együtt, rendezőkkel, színészekkel, és ezáltal tulajdonképpen egy másik közegbe is egyszerűen csak alkotóként veszel részt, és fölfogod, hogy abban a kultúrában éppen most mi az, amit gyorsan el kell mondani, mert most van itt az ideje.
Ugye több egyszer az olyasmi szót használtam, ami a verbalitásra vonatkozik, nyelvet értjük, igen, olyat mondani. Ez egy vizuális elem a színházon belül, amit te csinálsz. Jelesül a díszlet és a jelmez. Igen. Ilyenkor hogyan befolyásolja befogadó országnak a kultúrája, mondjuk azt, hogy milyen jelmezt, milyen díszletet álmodsz oda?
Az az igazság, hogy ez is nagyon-nagyon összefügg a kultúrával. Tehát, hogy nagyon összefügg, mert a kultúrának van egy olyan képessége, hogyha az élet erejét nézzük a kultúrának, hogy képes rá, hogy a dramatikus eszközökkel a saját aktualitását leképezze. Na most ott, ahol vagy, ott van egyfajta vizualitás is. De csak hogyha mész és nézed a plakátokat az utcán, abban már akkora különbség van. Egyrészt, hogy mi van jelen? Hogy a politika van jelen a plakátvilágban? Hogy a hirdetések, a művészet van jelen? Tehát, hogy van, ahol például csak hihetetlen kiállításokról adnak hírt a plakátok. De ez már egy csak egy szélsőséget mondom.
Hát elég Bécsig elmenni ezzel hát a szélsőséggel.
Elég Bécsig elmenni, vagy Olaszország, vagy bárhol. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy úgy kell az aktualitásról beszélni, hogy az ne aktualitás legyen, hanem tetten érhető. Tehát, hogy az a néző, aki ott nézi az előadást, az azokat a vizuális momentumokat, vizuális adatokat tudja földolgozni, mert a látás az a leginkább, ami földolgozza a környezetet. És ezáltal érti meg. Ha az ember nem azon a vizuális nyelven beszél, ahol van, akkor nem jó.
És olyan, akkor nem jó, de olyan kulturális különbségbe, csapdába bele lehet futni, hogy ez itt nagyon mást jelent, ez a színvilág nagyon nem működik, ez itt nagyon harsány, ez itt kulturálisan hát, nagyon nem oké?
Tulajdonképpen azért nem itt csak egy színről van szó, tehát hogy egy gondolkodásról van szó. Elmesélek egy kis történetecskét. Csináltam Párizsba, a Comédie Française-ba az Offenbachnak a La Vie Parisienne című darabját. Ebben a Ez egy tulajdonképpen egy nagyon vidám dolog, egy nagyon zenés
könnyű, azt
dolog.
Akartam.
Azt nem
azt
mondanám,
nem, igen,
azt
azért
nem mondanám hogy könnyű, de nagyon, hát egyrészt nagyon szeretik a franciák. A díszletnek én azt gondoltam, hogy miután ez a La Vie Parisienne a címe, a párizsi élet, akkor a párizsi élet számomra a Comédie Française-ba zajlik. Tehát megismételtem a színpadon a Comédie Française-t. Mindenféle különböző függönyök, különböző méretű portálok, stb. Nagyon jól működött. Viszont akkor tájt volt az az időszak, ez 92-3, nem, bocsánat, 97. Akkor tájt volt, amikor elkezdtek a Rue Rosier-ba robbantgatni zsidó kocsmákat. És tehát, hogy az antiszemitizmus hihetetlenül megjelent. És akkor volt egy ötletem a rendezőnek, akit egyébként úgy hívnak, hogy Daniel Mezgis, és egy zseniális rendező. Ő volt a konzervatoárnak az igazgatója 20 éven keresztül, tanítottam is nála, ő is jött ide, mindegy. Lényeg az, hogy azt gondoltam, hogy ezt az antiszemitizmust, ami van, ezt egy kicsit át kéne mozdítani.
Már hogy reflektálsz rá, vagy igen, milyen értelemben?
De úgy kellene átmozdítani, hogy én megcsináltam magának az épületnek, magának a Comédie Française-nak egy viszonylag nagyobb méretű makettjét, és az előadás utolsó fináléjában elégettük.
Ez váratlan lehetett.
Hát ez nagyon váratlan volt, először meg is ijedtek tőle, hogy ilyet nem csinálunk, meg hogy képzelem meg. De mondom, de hát az élet az itt van, és mi lenne, hogyha arra hívnánk fel a figyelmet, hogy bizony ez az antiszemitizmus, ha áttevődik egy másik síkra, akkor milyen veszélyes.
Ez nem jutott csak eszembe a Beatsből, hogy igény lenne rá.
Hát nem tudjuk, de mindegy, lényeg az, hogy ez hihetetlen sikerré vált.
És értették, dekódolták.
Hát abszolút, de olyan tomboló siker volt tőle, 120-szor játszották. Ez azt jelenti, hogy ott általában 30-40-szer szoktak egy előadást játszani. Nem azt mondom, hogy emiatt játszották olyan sokat, mert egyébként is nagyszerű rendezése volt a Danielnek, de mindegy.
Hát nyilván hozzátartozik, tehát elolvasunk róla egy igen. kritikát, biztos, hogy említik mondjuk ezt a fajta hát emblematikus jelenetet vagy pillanatot.
Persze.
Ide kapcsolódik egyébként, és szerettem is volna kérdezni, hogy a díszlettervezőnek, látványtervezőnek a személyisége, a rájellemző fogások, stílusok azok mennyire tudnak megjelenni, mennyire lehet egy díszletből megítélni azt, hogy na ez az ő munkája, na ez egy Antal Csaba munka.
Küzdök ellene.
Igen?
Meg kell mondjam, igen.
Mert azt gondol az ember,
próbálnék mindig valamilyen másfajtát csinálni, persze ez nem mindig sikerül, és vannak biztos, aki úgy látja, hogy vannak jegyek, amik visszatérnek, és vannak persze olyan elementumok is, amiket én úgy szeretném, hogyha nem is csináltam volna meg.
Tehát utólag már.
Utólag úgy revidiálnám a gondolatot, de ez most mindegy.
De csak te tudod.
Igen, hát ez az ember, hogy mondjam, pár évet már eltöltöttem a szakmába, és ilyenkor, hogyha az ember visszatekint, akkor úgy, hogy mondjam, kézenfekvőbb, hogy azon gondolkodik, hogy úristen, de azt hogy kellett volna megcsinálni ahelyett, amit csináltam. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon kusza gondolatok is vannak. Az ember mindig vak, amikor csinálja a dolgokat, mert annyira impulzív az érzés.
Azért nagyon összezavarú abban az értelemben, amit mondasz, hogy azt gondolná az ember én, hogy azért alapvetően életműveket próbál mindenki felépíteni, megalkotni, és te nagyon hangsúlyosan azt mondod, ha nem is mondtad ezt, hogy nem akarod ismételni magad, hanem minden alkalomra, minden produkcióra valami teljesen mással jössz elő, amit még értek, de hogy azért azt, hogy egy stílusjegyet letegyen valaki, vagy azt lehessen mondani, hogy azért hívunk téged meg díszletezni, ha mondanak ilyet egy darabot, mert az tudjuk, hogy olyan lesz, amilyet te szoktál, akkor ha valami teljesen más, és azt mondod, hogy most arra gondoltál, hogy gyurmából legyen az egész, és nem tudom micsoda, akkor azt mondjuk, hogy hát bízunk benned, de nem erre számítottunk.
De ez nem baj. Ez nem baj. Szerintem a váratlan a legfontosabb a színházba. Tehát amikor bármilyen előadásban, ha nincsen valami igazi meglepetés és igazi váratlan, akkor az előadás nem érdekes. Tehát akkor nem teszed el magadba. De ha van valami, akkor az úgy megmarad.
Tehát, hogy én és azért a rendező aratja a babéroknak a mondjuk egy nagyobbik hányadát, azt lehet.
Ez nem baj, ez egy közös munka, és én szerencsésen olyan rendezőkkel dolgozom együtt, akik effektív bíznak is bennem, ismerem is a gondolkodásmódjukat, tehát hogy nyugodtan lehet arra számítani, hogy egy vizuális gondolkodás majd karöltve megy együtt egy rendezői gondolkodása.
De milyen viták vannak?
Jaj, nagyon jók. Nagyon jók és nagyon...
Mi lehet vitatkozni egy rendezővel?
Hát például, hogy miről szól egy darab.
már az értelmezésben
persze.
is.
És az nagyon, nagyon fontos, hogy ezeket a vitákat megvívjuk, mert azért mégiscsak egy közös platformra kell keveredni, de van, amikor nem ugyanaz a gondolatunk, de ez összejön esetek többségében. De az, hogy egy vizuális nyelv és egy rendezői nyelv nem ugyanazon az útvonalon halad, de a cél érdekében majd egyszer csak úgy valahogy érintkezik, az abszolút lehetséges.
Akkor kicsit álnaív kérdés, olyan is van, hogy a díszlet nagyon jó volt, de nem találkozott a rendezéssel, vagy a rendezés nagyon jó volt, de a díszlet ellett.
Ezek a szégyelni való pillanataim. Arról ne beszéljünk. Ezt szeretném elkerülni. Én azt szeretem, hogyha ez a kettő tényleg úgy tud ízesülni, hogy aztán abból egy jó végeredményű előadás legyen, és az tényleg vonzó legyen, és érthető legyen, és vagy ha nem is kell, hogy érthető legyen, hanem majd csak ha hazamész, és akkor érted meg, akkor sincs baj.
Vagy majd ha megnősz, ugye, visszatérünk a iskolásokra. Van még tehát több fontos alkotója egy előadásnak, most fényekről például nem fogunk beszélni, de színészekről viszont igen. A színészek használják ezeket a tereket, díszleteket, van, hogy kulisszaként is előtte vannak. Szerintem nekik is el kell hinniük, vagy meg kell érezniük azt, hogy tehát hasson rájuk, ha már manipulációról beszélünk. És van egy olyan oldala is, és erről is kérdeznélek, hogy ahogyan használják, tehát hogy ennek a funkcionalitása, adott esetben a biztonsága, tehát most nem a művészi vonalát kérdezem, hanem a technikai vonalát, hogy ebbe a díszletben, ebben létezni kell, meg akár egy nagy szériaszámot előadni.
Az a helyzet, hogy hát én nagyon szeretem a színészeket, és leginkább úgy csinálok előadást, hogy elmegyek megnézni azt, akivel dolgozom, ha nem ismerem. Tehát, hogy tudjam, hogy kinek csinálom a díszletet, vagy kinek csinálom a jelmezt, tehát ott még inkább. Az én esetemben ez mindig úgy merül föl, hogy nagyon szeretem a szenikus akciókat. Tehát az, hogy a díszlet megmozdul, és a színész vele együtt, és a színész megmozdul, és a díszlet vele együtt.
Ami egy rémálomnak tűnik laikusként, és valószínűleg egy nagyon izgalmas kihívás.
Egyrészt nagyon nehéz is, nagyon sok próbát igénylő dolog, és bizalmat és szeretetet igénylő dolog, tehát hogy én tudjam, hogy az a színész majd erre biztos érzékeny, és megcsinálja, mert tudja, hogy tőle ettől a szenikus akciótól ő több lesz, vagy hogy mondjam, a tér, ami egy adott előadásnak a tere, és csak nem tudom, milyen vasból van, vagy alumíniumból, vagy fából, és mégis egy idő után abban a térben a színész az hőssé válik. És elfelejtem, hogy miből van a tér, hanem csak az, hogy ott van, abban van, és megtörténik az a dramatikus pillanat, amitől az a dráma éppen a legfontosabb.
Próbálom mindig visszarángatni a földre a dolgot, de igen. Olyasmire is gondolok, hogy valakinek a fizikai adottságai, hogy mit tudom én, a rossz a térde most, vagy húzza igen. a lábát, tehát, igen. hogy ilyen típusú, vagy fizikai súlya van annak a dolognak, amit ott elmozdítania kell, tehát, hogy ilyen típusú gondolkozás, mert
Próbálok ebben segíteni, de az esetek többségében most az utóbbi időben inkább az a szerencse volt, hogy olyan flexibilis, akrobatikus színészekkel tudtam dolgozni, akik remekül használták a teret. Tehát például most elmesélném azt, hogy például a Hamletban egy ifjú Vinyánszky Attila úgy van jelen abban a mozgó díszletben, ott egy ilyen 8 méter magasra fölmenő háromszögletű alumínium elem, ami képes lefelé fordulni, és akkor csak úgy lecsúszik róla, de éppen akkor van föld közelbe ez az alumínium elem, amikor ő leesik, de már 5 méter magasan elkezd csúszni róla, és ezt próbálni kell, és kapaszkodik, és de hát sorolhatnám, mert például most csináltam a Koldus operát éppen Szolnokon, ahol Barabás Botond fantasztikusan vesz részt a díszletben. Hihetetlen erős színész szerintem, nagyon jól alakítja ezt a Bicska Maxit. Hát,
meg énekelni is kell.
Meg énekelni is remekül énekel, meg tulajdonképpen most, hogyha azt mondom, hogy a színházigazgató a legnagyobb gangster. De hát ezt most véletlen így osztották a szerepet rá, de ugyanakkor meg tényleg ő nagyon erősen képviseli azt a színházat, amit akar. Még csak egy évet csinálja, nem tudjuk, mi lesz ezután.
Reméljük a legjobbakat.
Ja. Hogy mivel terheli mondjuk a díszlet vagy a ruha a színészt, és hogy ez hogyan van kölcsönhatásban, erre is mesélnék egy példát. Tulajdonképpen ezt is Franciaországban csináltam, Párizsban, az Odeonban. Ott a Tereza filozófus című Boyer d'Argent darab, ez is Anatoly Vasziljev rendezése, és ott kitaláltam egy olyan ruhát, ami nagyon tetszett az Anatolinak, hogy tulajdonképpen ilyen fém lapkákból, rozsdamentes acél lapkákból építettünk egy krinolint, egy barokk ruhát. Ez 500 ilyen picike kis lézerrel kivágott lapka, ami hát tényleg ilyen krinolin formában volt rögzítve, mindenféle szíjakkal a vállán.
Ez nem egy nagyon szoros finanszírozási keretből működő előadás lehetett
mondani, igen. De ez alatt spórolásképpen is akár, de szándék is volt, nem volt semmilyen ruhája. Tehát, hogy egy fél mellett csináltam neki acélból, de a másik mellett az kint volt. De ez a ruha, ez 11,5 kiló volt.
Jesszus.
De egyetlen egy szót nem szólt a színésznő, akit úgy hívnak, hogy Valérie Drevi, és az egyik legnagyobb francia színművésznő, és a Comédie Française-nak a tagja, meg sokat dolgozott, nem tudom én, az Ostermayerrel. Tehát, hogy nagyszerű színésznő, de annyira szerette, hogy ilyen különlegesbe van, hogy ebbe végig játszotta az előadást.
Arról kérdeznélek még itt ebben a blogban, aztán áttérünk az online podcast felületre, hogy a technikai adottságokat, tehát egy színháznak, egy színpadnak a különböző technikai adottságait, amik hol nagyon modernek, hol egy picit nehezebbek. Nem tudok nagyon sokat megnevezni, azt tudom, hogy van emelő, meg ugye be van a padlástéren, mindenféle izgalmas dolog van, tehát hogy ezeket hogyan építed be, vagy hogyan használod, vagy mennyire örülsz egyáltalán, hogy van lehetőség, vagy nincs lehetőség ezeket beemelni.
Ez egy nagyon fontos aspektus azért, mert amikor az ember egy színházba megérkezik, és én nagyon sok színházba dolgoztam tényleg, akkor az az első, hogy egy ilyen technikai drivert megkap. És akkor ebben minden föl van tüntetve. Tehát, hogy mennyit bír egy süllyedő, hány kilót bír egy süllyedő, a forgó, mennyi az a súly, amit megbír forgatni, a trégerek, hogy hogyan működnek, szinkronizáltan, külön-külön, kézi vagy gépi, vagy hogy tényleg mennyi súlyt lehet fölemelni rá, hol vannak a világosító vagy világítási trégerek. Tehát egész elképesztő, bonyolult szerkezetekről van itt szó, meg különösen akkor, hogyha ilyen személyi emelőkről van szó, vagy van-e olyan ponthúzójuk, amivel embert is lehet emelni. Ez is egy külön leszabályozott, technikailag de nagyon pontosan követhető elementum. Na most, amikor az ember hozzáfog a tervezéshez, akkor tulajdonképpen ezeknek a tudatában kezd kinyílni a fantáziája, hogy ezt mennyire használja. És ez azért nagyon sok mindenre ad lehetőséget.
Szokott olyan vita lenni, hogy talán attól, hogy elérhető valami, nem feltétlenül kell bevonni a játékba. Tehát ennek szokott az ellenkezője is néha jelent.
Persze, nem arról van szó, hogy most mindent erőltetni kell, csak hogyha van egy gondolat, és meg lehet valósítani, akkor az nagyszerű. De elmondok erre is egy történetet, hogy készítettem a Magyar Állami Operaházban a Mephistopheles című darabot. A Boitónak az operája ez egy remek ember volt. Egyébként a Verdinek az összes fontos librettóját ő írta, mint az Otellót, meg például. De maga is szerzett zenét. És ez az opera, ez egy Mephistopheles, ez tulajdonképpen egy Faust. Most, hogyha azt keressük, hogy a Faust az hogy lehet megfogalmazni a Faust terét. És akkor az ember azt gondolja, hogy de hát hiszen mindenki egy Faust, mert mindenhol ott van a csábítás, az ördögi, meg a jóság irányába való hatás, tehát hogy ez sem, nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy te magad is az vagy. És mi az, ami valakit a legjobban jellemez, az egy DNS. Tehát ez a legkisebb részecske, amiből az emberi test fölépül. És akkor ez a díszlet, ez egy DNS spirál lett, egy 10 méter magas, egymásba fonódó spirális játék, és erre, miután a Boito képes volt, és 100 tagú kórust írt, gyönyörűen szól, elképesztően szól ez a kórus, hát Kovalik Balázssal, akivel együtt dolgoztunk, fölvezényeltük erre a spirálra a 100 tagú kórust. A 100 tagú kórus ráadásul még forgott is, és előre tudott jönni egészen a nézőtérig, kvázi, vagy a zenekari árokig. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy hatás.
És ilyenkor a karmester nem mondja azt, hogy Csaba, az ötlet remek, vizuálisan ez nagyon jól fog működni, de a legtetején élő kolaraszoprán, nem tudom, mi az le fog potyanni, vagy ezt azért csinálja?
De mindig vannak aggodalmak, és én elhárítom az aggodalmakat, mert én megyek föl először. Énekelni nem éneklek. De én megyek föl először, végigpróbálom, hogy tessék, megfogom a kezét, aki fél, hogy gyere velem, nézzük meg, tehát hogy ott vagyok ezekben a helyzetekben, és segítem őket. De azért, amikor már lent ülnek, és nézik a többieket, hogy milyen jól néznek ki, akkor már ők is akarnak oda menni. Tehát, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, félek is, de azért a csábítás. Persze ez az egész szakmámmal az együtt jár, hogy kockáztatni kell. Tehát az ember azt mondja, hogy de ez jó lesz, és hogyha a saját magadat meg tudod győzni abban, hogy ez biztos, hogy sikerülni fog, akkor másokat is meg tudsz győzni.
A meggyőzés és a befolyásolás, egy nagyon szép példát hallottunk Antal Csaba, Jászai Díjas díszlet tervezőtől, aki itt a Krízisek és Pofonok rádiókafés változatában a vendégem volt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm én is, hogy lehettem veled.
És mindig elmondjuk, most is elmondjuk, hogy a podcast felületen viszont folytatjuk a beszélgetést Csabával, úgyhogy akit érdekel a továbbiakban is az, hogy milyen trükkök és eljárások vannak a díszlet és jelmeztervezésben, az jöjjön velünk tovább, mert ott folytatjuk a beszélgetést, de itt most elköszön a Krízisek és Pofonok és Böhm Kornél.